kicsit álló. Először is azért, mert amikor a Tudományos Akadémiát 27 év után ott hagytam, ezt ma úgy szokás mondani, közös megegyezéssel, magyarán kirúgtak, mert nem osztottam a őstörténeti és a Petőfi ügyi nézeteiket, akkor a Krudinák mellé kerültem, és ő azt mondta, hogy még államfővel se szabad ülve riportot készítenünk, mert aki leülőnek, az agya is leül. A másik pedig az, én 35 éve egyetemen tanítok, hogy nem lehet ülni. A pillanatban leülök, végül az órának. Szóval ugye ott figyelni kell a hallgatókat, pontosan regisztrálni, és ez csak állva lehet. Ma azt hiszem, hogy a penzumot, amit nekem adtál a hunokról, ugyanis a magyar őstörténet kulcsa a felső-ázsiai hunok. És hunokról soha nem volt szabad beszélnünk, írnunk. A monarchia idején már megtiltották a hunokkal való foglalkozást. Az egész 20. században egyetlen egy könyv jelent meg a hunokról, a Szász Bélának Attila nagykirály című könyve 1940-ben, amit 2000 példányban jelent meg, és 40 példány kivéve egy hét múlva bezúztak. Egész egyszerűen, ugye nekünk űzött, gyűjtögető, halászó népektől kellett származnunk, és a hunoknak a magas kultúrájáról nekünk soha hallanunk nem volt szabad. Tehát utána még Németh Gyula írt egy ilyen cikkszedetet könyvében, Attila címmel, vagy valami hasonló címmel, ilyen ócska kis tikecskék voltak benne, és aztán a Bona István írt egy, azt hittem, hogy a hunokról ír, a hunoknak az öbberetei meg ékszereit azt publikálta, egy szó nem volt a hunokról. Na most ugye hunoknál én nem vagyok történész, nem vagyok régész, néha meggyanúsítanak, és nagyon rosszul esik nekem, ugye, mert ugyanúgy, mint te, egész természettudományos végzettségű ember, én is biológus, orvos ember vagyok, soha nem akartam én őstörténettel, magyarsággal foglalkozni, csak amikor egyetemre jártam a természettudományi karra, akkor fölvettem a kínai szakot is, én mindig azt tettem, amit nem illett tenni természetesen. Ugye, és akkor bejártam a kínai követségre, akkor amikor a kínai elvtársak rossz elvtársak voltak, ugye mindig a pártunk kormányok mondta meg, hogy kik a jó elvtársak, kik a rossz elvtársak, és akkor amikor kijöttem, akkor jó, megpofoztak, megrúgdostak, bevittek ilyen, akkor ilyen műbőrkabátos, nem kopasz dizájnos fiúk voltak. És aztán, amikor Kína nyitott, én kaptam egy kínai útlevelet, és mai napig érvényben van, és én eljuthattam Kínába kínaiként. És elkezdtem föltárni azt a temetőt, amit Stein Aurélnak 1915-ben abba kellett hagynia, mert Stein Aurél minden európait Xinjiang, Gansu, Ordosz és Tibet területéről elzavartak a kínaiak. A Kína egész történetében ez volt a egyetlen bal lépése Kínának, de a 4600 éves történetében, hogy elfoglalta az ősi ujgur török népek által lakott területeket. Kína soha nem volt agresszív. Kína a határaikon túl lévő hunokat, tulajdonképpen nem mint hunokat ismerte meg a világ rajtuk keresztül, hanem a Hun Törzsszövetség néven, Siungnu Törzsszövetség néven nevezték a Hun Törzsszövetséget. Ugye ez olyan, mint a mai parlament, csak ma 5 törzs van a parlamentben. KDNP és külön törzs, akkor általában 16-19 vagy 24 törzsből állt a kínai, a Xiongnu, tehát a Hun törzsszövetség, és ez a szóval Xiongnu, ez annyit jelent, hogy hozzám kedves idegen. Rosszul fordították, úgy fordították Xiongnu, leeresztve a hangsúlyt, ami annyit jelentett, hogy határainkon túl élő barbár, holott arról van szó, hogy hozzám kedves idegen, ezt jelenti a Xiongnu kifejezés, a Hun törzsszövetség, és ezen keresztül mindenki szkriptomán, a legszkriptománabb nép a kínai volt, meg hát ugye három szkriptomán nép volt a történelemben, mind a háromnak nagyon nagy hasznát veszünk, a másik a cári Oroszország, mindent három példányban iktattak, tettek, elégettek, de mindenből maradt, a másik pedig ugye a monarchia, az is mindent eltett, a státszárhív, krészárhív, minden elérhető állistennek, és a harmadik pedig Kína volt, 4600 éves kínai kultúra, a 4000 éve írnak évkönyveket a kínaiak, tehát a kínai császári évkönyvek 4000 év óta leírják, de nem csak a történéseket, hanem hogy határaikon túl mi történik, milyen mozgás van, kereskedelmet, azoknak az életét leírja a Xiongnu törzsszövetségben, hogy a törzsszövetség tagjai a Xiongnuknál a leányok házasság előtt szűzek, ahogy hallotta a történetíró, leírja a szűzszót, a szegény ember rossz időben Oduba megy, ott a magyar Odu szó, teljes magyar szókincs bent van a kínai évkönyvekben, mert a kínai évkönyveket úgy írták le a kínaiak, hogy amit hallott, attól annak a szavával írja le. Nagyon érdekes, hogy amikor nekünk még 96-ban is Kristó Gyula, ugye a lovas nomádok, a magyarok ősei lovas nomádok vannak, és rengeteg pénzt kapott, adott, hogy ezt a szót, hogy nomád egyszerű primitív buta, ugye ezt ragozza, hogy milyen primitívek voltak őseink. Állítanak Kristó Gyula most már a hadak uránál van, ugye ha a magyar hitvilágot veszem, ha meg a keresztény hitvilágot, akkor én gondolom, hogy a purgatóriumban fritálják a Kristó Gyulát kellő módon, ugye, mert ő egy nagyon okos ember volt, és tudta az igazságot. Azért kell egy kicsit pirítani most. Más az, ugye, mint a Rónatas András, aki nekem iskolatársam volt elemi iskolában, csak hát túl sokáig nem voltunk együtt, mert őt kisegítőbe küldték. Ugye, hát ő most az akadémikus ügyeletes, ügyelős történetben, szóval neki az elemi képességei nagyon korlátozottak, de Kristó nem volt buta, szóval pontosan tudta a történelmet. Mindig nyílt sisakkal harcoltunk Szegeden, és akkor utána egy pohár borocskával azt mondta, Kristó, neked van igazad. Tehát nézd ide, katedrámban akadémikus vagyok. És akkor ennyi. Ez volt a jellemtelen a regényben. Na most nagyon rendőr, ugye azt ragozták, hogy belső Ázsia népei, primitívek és nomádok voltak. A női oldalt erősíti, igen, kedvenc jogot.
Jöjjön, csak jöjjön.
És ugye nekünk, ha már szó esett, soha magyar kutató, na, teljesen megdöbbentő dolog, hogy soha magyar kutató ezekre a területekre ki nem ment, aki kiment, attól történelmi valami, mi nagyon furcsa embernek képzelték el, ugye ilyen volt, olyan Grüber atya a 1600-ban, a jezsuita, aki a Nagyszombati Egyetemen, Európában egyedül tanított Belső Ázsiáról, utána, de hát gondolok Körösi Csoma Sándorra, aki soha nem jutott Belső Ázsiába, nem is juthatott volna, mert kiderült, hogy a kínaiak leadták azt a hivatalos jelentést, hogy közeledik határainkhoz egy Csoma de Körös nevű angol kém, és azonnal fogják le, tehát egy ilyen dulcineája volt neki az, hogy eljut a nyugalom földjére, soha nem juthatott volna. Széchenyi Béla meg Lóczi Lajos se jutott el, mert mindek egy nyelvést magukkal, ugye a Molnár Bélát, és hát a Molnár Béla megbetegedett, nyelvészedét nem viszek én soha semmi ilyen útra magammal. Ugye, gyere csak a női nemet és a fiatalságot! Igen. Tehát ennek következtében soha igazán nem jutott senki Belső Ázsiába, visszatartották, nem engedték. Magyar Tudományos Akadémia, amikor Steinobrill indult ki, azt mondta neki, ő uram, amikor megtanult kínai nyelvet, török nyelvet, szokbatriai, ótibeti nyelvet, uram, ilyen bohósággal magyar ember ne foglalkozzék. Szerencsétlen elment. Londonba kapott pénzt, végre egy ember, aki ismeri ezt a területet, végig térképezte az egész Taklamakan Perelmi Tari medencét, az egész Dzsungál medencét, fölrajzolta a romok, ugye kiadta ilyen nagy alapban, három kötetben, innen most éri a legbelső Ázsia című kötetét. Én ezt úgy fordítom, Ázsia szíve. Ugye a Kelet-Türkesztán nem ismerte Európa, magyar ismertette meg a nagyvilággal, és nagyon sokat tett ő a magyarságért, és annyira sokat tett, hogy ugye az ország kiűzte innen, és úgy végrendelkezett, hogy minden íráson, szellemi hagyatékom az országé legyen. 57-ben visszakerült halála után a Tudományos Akadémiára, ott van a padláson, azóta ember hozzá nem nyúlt, aztán rajtam kivéve senki nem látta, ne foglalkozzunk vele minden.
És nem a keleti könyvtárból?
Nem a keleti könyvtárból, hogy átkerült már, de akadémián volt. Hát a keleti könyvtárban kellett volna besorolniuk, de nem hiszem. Ott volt a padlás. Most miután restaurálták az épületet, lehet, hogy lekerült a keleti könyvtárból, én nem ott találtam meg. Ugye a keleti könyvtárnak is egy darabig Rónatas volt hát nem ő volt itt a vezetője, de ott dolgozott, tehát nem hinném, hogy adaptálták volna nagyon. És annyira, hogy van egy alapítványa, a British Foundation között megtalálható számítógépen vagy interneten is, és úgy van, hogy minden vagyonát arra hagyta, aki Belső Ázsiában megy kutatni, kiemelten a magyar embernek, akik Magyarországról mennek, pedig mondom, hogy az ország kiűzte, különösen annak adjanak, többen mentek a Bárki László, az ő Arnold Stein Foundation pénzéből ment. És akkor azért tartották vissza, mert ugye van két nagy kultúrkör Eurázsiában, ha itt lenne egy térkép, akkor ugye Európa egy nyolcada Eurázsiának, a nagy Eurázsia 7/8 mellett egy nyolcados kis félszigete, mint egy kis féregnyúlvány a Duodenumnál, ennyi Európa. Ugye Európának van egy saját kultúrája, ez az indo-európai kultúra, amihez, mint kultúrához hozzátartozik egy nyelv. Indo-európai nyelv, hozzátartoznak élettani tulajdonságok, testi tulajdonságok, és hozzátartoznak szellemi tárgyi kultúra a jellegek. Ebből a testi tulajdonságokkal foglalkoztam itt is, és Belső Ázsiában is, és a Magyar Ember című könyvem is erről szól, hogy az élettani jegyek, mi ugye bejöttünk Európába, nem csak mi, hanem a régi tankönyvek, én azért tanítok a Sárospatakon is, mert Sárospatakon van a legjobb könyvtára az országnak, ugyanis nincs katalogizálva még. Ha katalogizálva lenne, akkor a Széchenyi könyvtár kiemelni, elvinni, zárolná, csak kutatási engedéllyel. És tudatosan nem katalogizálják. Fölmegyek az emeletre, és 440 éves magyar történelemkönyveket, elemiskolás, gimnáziumi és liceumi történelemkönyvek ott vannak. 440 év óta, ugyanis oda török nem jutott föl, és a monarchia idején a német választófejedelmek azt mondták, aki a kálomistákhoz nyúl, annak vége, akkor a monarchiának vége, mert ugye akkor a német választófejedelmek a monarchia ellen mentek volna, tehát az új valláshoz nem nyúltak mindegy, itt is mindenütt megmaradtak a református könyvek, a hagyatéki könyvek is, hát Erdélyben is, és Patakon is. És ott írják, azt tanították nekünk, amit most újra tanítunk. Ugye most a Bakai Kornélék megírták ezt az alternatív tankönyvet 5. és 6. diákoknak, általános iskolásoknak. Nem jó a könyv, azért nem jó, mert felnőtt ember nem tud írni gyereknek, hanem most oda kellene adni egy tanítónéninek, aki tanít, és az a gyerek nyelvén tudná leírni. Mert nagyon szép és jó, felnőttnek nagyon megható, honfoglalásig és honfoglalástól Szatmári békéig, csak éppen nem a gyerek nyelvén, egyik se a Molnár Józsi bácsi, se a Bakaikon és a Csajári nem tanító. Tehát az egy szakma, az meg ugye a tanítás, az egy nagyon fontos és nagyon lényeges. Tehát, de ugye kicsit elkalandoztunk, de a hunoktól, amikor én elolvasom a kínai évkönyveket, először is az időszámításunk előtti 8. században, tehát 2800 évvel ezelőtt írják a császári évkönyvek, amikor elfogyott Kínának a buzája, árpája, kölese, vagy nem volt elég lova, szarvas marhája, vagy birkája, akkor a Hyungnuktól vásárolt gabonát és állatot, aranyért, ezüstért, porcelánért, selyemért, vagy túsért, vagy puskaporért, volt már puskapor, csak nem bukkantottak vele, a tűzijátékot csináltak, és leírják a évkönyvek, hogy a Hyungnuk a megegyezéseket, azokat leírják saját írásukkal. Ja, mert azért nagyon fontos, mert ugye van egy európai írásmód, amit én gondolom, ugye csak görögöknek, rómaiaknak volt írása. Egy nagyon okos görög, valamikor, nem tudjuk mikor, úgy gondolta, hogy amit mondok, a hangzásokat leírja, különböző jegyekkel, alfa, béta, gamma, delta egyébként, és akkor van egy írás, amit mondanak, az minden betűnek, minden hangzónak van egy írása, leírták. Ezzel szemben Ázsiában, belső Ázsiában, ez egy nagy-nagy kultúrterület, északon Szibéria határolja, Szibériához nekünk semmi közünk, és ennek a kultúrához se, azok szibériai népek. Keleten határolja tulajdonképpen Kína, mert Belső-Ázsia, ez ahonnan mi kiszakadtunk, ez azért nem a kínai kultúra, hanem a kínaiak írtak rólunk, az egy egész más dolog, tehát lezárja Kína sem nyelvben, sem szellemi tárgyi kultúra, sem élettanját kinézésre, semmi. Délen lezárja Tibet és India, ott egy egész más kultúra. Északnyugaton pedig az Altaj hegység lezárja, tehát az Ural és az Altaj között lévő Ural-Altaj népek lezárják ezt a területet, és tulajdonképpen a Kaukázus és az Ural zárja le ezt a belső-ázsiai kultúrterületet, amelyik részen hozzátartozik, mint kultúrterület, csak nem jól fogalmazzák meg, hozzátartozik Irak, amely Mezopotámia volt régen, és a nagy sumer kultúra itt alakult ki, hozzátartozik Perzsia, ma Irán, ott a nagy perzsa kultúra, hozzátartozik Közép-Ázsia, Turán területe, a nagy horezmi kultúra, a Szok-Baktria, a magas belső-ázsiai kultúra, és hozzátartozik a Gyungá-medence peremvidéke, aki a mai Mongóliában megy ős-magyar kutatásba, nagyon rossz helyen jár, mert a mai mongoloknak a magyarok őseivel semmi kapcsolata nem volt. A mai mongolokat Mandzsúriából telepítették a mai Mongólia területére, ezek a halhák, ezekkel semmi közünk nem volt, és ezért nagyon sok fotókiáltó művész megy oda, nincs történelem tudás, az a szerencsétlen, ugye, múltkor volt az észteknél Tallinnban a Sólyom László is elmegy, és akkor a balti finneknek magyarázza a finnugor népek, hogy ápolják a finnugor rokonságot, hát azok balti népek, nem finnugor népek, 2000 kilométerre odébb élnek a finnugor népek, gondolom, hogy nevetett rajta az észt államfő meg a többiek, hogy fogalma nincs, hogy hol jár szerencsétlen. Nem kell okosnak lenni, mert értelmes ember nem megy politikusnak, csak meg kellett volna valakit kérdezni, aki tudja, hogy hol jár legalább. Szóval ezek mind így. Na, és akkor leírják ugye a névkönyvek, hogy leírják ugye a saját betűiket, amíg Európa betűírás, leírják a hangzást és rögzítik, Belső-Ázsiában ez a terület, ez egy képírásból alakul ki, hogy melyik képírásból, ezen vitatkoznak a nyelvészek, nem rám tartozik, ez egy képírásból kialakul, hogy a képírásnak a lényege, hogy egy fogalom, egy jel, egy hangzás, egy mondani való, tehát abból kialakulnak a különböző szók, Baktria és Umer, türk és egyéb írások, amelyek közül nagyon sok megmaradt, ilyen a mi ősi írásunk is, amelyet azért szeretném, ha valamik a gyerekek tanulnának róla, nem kell ezen írni, olvasni, csak az a fogalom, hogy amikor mi bejöttünk Európába ide, nekünk akkor már 1700 éve írásunk volt, és mi ezt a szótagírás lelkületet hoztuk magunkkal, tehát mi abból a kultúrából szakadtunk ki. És most kiadattam, nem is annyira a magam, hanem a Kovács Imre, aki Princetonon végzett, és járja Belső-Ázsiát, ő kiadatta a falokon, a sziklákon, különböző helyeken lévő írásokat, ami nem azonos természetesen a mi ősi írás, amit rovás írásnak hívunk, azért, mert csak kőben, fában maradtak meg ezek gyönyörű hieroglifikus írások, amiben a hunok írtak, nem tudom, ismerik, a mamut előtt van az a négy stéle, az a négy vörös márpány, gránit tömb, azt a Kovács Imre ugye együtt végzett a mamut tulajdonosával Princetonon, és mondta a tulajdonos, hogy csináljatok valami nagyon dizájnos, ami nem szokványos. Ugye a Pilisvörösváron lecsiszoltatta az Imre a lapot, és akkor ráírtunk négy hun törvénykönyvből négy törvényfejezetet. És feleségem 10 évig volt, ugye most 10 éves ugye a mamut, és most feleségem szépen leírta a Demokratában megfejtve, hogy nem tudom ismered, de mi van oda írva a ős, hunoknak az ősi írásával, az ősi törvénykönyv. Most akarjuk kiadni 100 hun receptet, könyvet, mert receptet, mert ezt a kaligráfikus írást az ujgurok őrizték meg Hu írás néven, és ott megmaradt a hunoknak a nagy törvénykönyve, megmaradt a hunoknak a ételeik, száll csodálatosan jó, mindegyik hazai húsokból és fűszerekből elkészíthető. És ugyanakkor, amikor ugye nem lehetett sokáig kimenni, az Erdélyi István régészünk kiment Belső Ázsiába, és ott Naima Tolgoj lelőhelyen kiásott egy hun város, vagy főváros, vagy falu, vagy nem lehet tudni, mert nem volt több pénze. Kő utcák, kőházak, kőházakban bombák, bombákban gabona, a kidobott 2300 éves települést, a kidobott szemétdombokon ott van a szarvasmarha és sertéscsont. Ez az, amit a hunok leírtak, hogy a siunknak magas állattartási kultúrája volt, és magas növénytartási kultúrája volt. És teljesen megdöbbentő a belső-ázsiai, a hunokról írt kínai írások, nagyon sokszor a hunok adtak császárt a kínai birodalomnak, hogy a jó szomszédosság megmaradjon, és a császároknak a leányai a Fiumnu törzsszövetségben, a vezér törzsnél ott voltak kis hercegnők. Hát egy hihetetlen magas kultúrával rendelkező, nagy állattartó lovas nép. Ugye ebben az alternatív könyvben, tankönyvben a tankönyvírók, ezt odaadták nekem, hogy lehogy valamit szóljak hozzá, én azt mondtam, hogy nem szólok, mert úgy, ahogy már hossz az egész, csak az ellenisége jó, hogy kellene egyszer egy olyan könyvet írni, de ott hoznak egy könyvet, egy ilyen vagy egy képet, egy ilyen jurtában előtt áll két lapos arcú mongol, ilyen görbe lábakkal, ilyen mongol ruhában, hogy őseink így éltek, őseink soha nem éltek így. Ugyanis őseink nem éltek így, hanem ugye, nagyon szeretem, amikor itt most is hívtak érdemlet, lesz lovas, így az holnap után megyek Kisrozvágy, Debrecenben lesz a lovas, így az napon. Nagyon szép, csak itt valamit eltévesztenek, hogy ott vannak a kőházak, a faházak, ez a téli szállás, a folyó, a patak, a tó, a egyéb víz mellett, és nyári szállásra fölmentek az állatokkal, mert a gazdagság egyik jele az állatból, és ugye a lónak, a ló még csak az ugye a ló a legurribb állat, az ugye fölszedi először a növények, illetve a gyönyörű virágokat, olyan gyógynövényeket, egy igazi belső ázsiai. Utána jön a szarvasmarha, mindig azt mondom, hogy ezek ilyen proletár állatok úgy bele marnak, és ilyen csomókba kitépik, és akkor jön a kis fűnyíróval a birka, és tisztik, tüstik, ugye, mint egy ilyen germán, meg egy japán, ugye ott a végig szedi minden. Tehát ezeknek terület kellett, és akkor ősszel lejött. Ugyanúgy voltak nomádok, mint amilyen nomád ma a svájci. Hát Szentgyörgy napkor fölmegy a saléjukba, föl a hegyre a szarvasmarhákkal, ugye ott megfelé a tejet, aztán ott csinálja a sajtot, föl autóval időnként leviszik, fölviszik, és Katalin akkor lejön, tehát attól még az a svájci nem nomád, ha lent van egy téli szállás, asszony, a gyerek, ott rágóknak a kacsák, meg a csirkék ott és a mezőgazdaság gyümölcs, és a férfiak fölmen ugyanígy volt nálunk, tehát ezeket gyönyörűen leírják ezeket a kultúrelemeket, tehát maga a kínaiak, amit leírnak a hunokról, az egy velük, ugye határa hozzánk kedves idegen, velük egyenrangú kultúrájú nép. Nagyon érdekes. érdekes, amikor Steinauer 1901-ben kapott nagy pénzeket Londonból, hogy térképezze föl a Tári-medencét és a környékét, és akkor ott a Dunhuangi barlang templomoknál egyik barlangban egy szerzetestől jó pénzért kicsikat 6000 tekercset és 3000 lapot. Ezek ó-tibeti nyelven írt belső Ázsia történetek. Nekem a londoni tanítványaim olvasgatják el ezeket, és e-mailen, meg faxon, meg nyomtatásban küldik el. Egész belső Ázsia a történetele van írva benne. Soha senki nem olvasta el, és magyarországi magyarok közül. A Fehérvári Géza volt a London University-nek a könyvtárosa, aki segíti ezeket a fordításokat, és ő vezeti ezeket a gyerekeket. Azóta senkit nem érdekelt igazán. Most jövünk rá, hogy Jézus Mária, hát most volt egy ilyen millenium éve, hogy zászlókat ajándékoztunk, ahelyett, hogy egyetlen egy forrásmunkát lefordított, így minden le van írva őseinkről. Úgyhogy ezek nagyon érdekes, amikor leírják ezeket a dunhuangi barlangtekercsekben, hogy például Mao Tun idején, időszámításunk előtt, második, első század fordulóján, hogy nagyságrendileg milyen hatalom volt ez a belső ázsiai hun, ezt csak úgy mellékesen leírják, hogy Mao Tunnak 200 ezer lovasíjász katonája volt állandó készületben. Gondolják el, 10 millió magyarságnak 35 ezer katonája van, tehát 200 ezer lovasíjásza volt, amit általában bérbe adott ennek, annak, amannak gyakoroltak. Ugye olyan volt az egész hun birodalom, mint Európában legerősebb hadserege Svájcnak és Svédországnak van. 340 éve egyiknek se volt háborúja, de azért a tudat, hogy mi megvédjük magunkat, ha kell, ugye ez erősíti az emberek gondolkodását, a tudatát. Ugye kint a siunknak, a hunoknak is ez volt. És akkor leírja, hogy milyen törzsszövetség idején, kik voltak a törzsszövetség tagjai. És nagyon érdekes, hogy Mao Tun idején leírja, ahogy például a 16 törzsből 10 perzsa eredetű volt. Ez azért fontos nekünk feltétesen, mert nagyon sokszor a történészek közül azt mondják, Munko is egyik doktorázi disszertációt visszaadtam, és mondtam, hogy írják át, mert arról volt egy nagyon szépen belső ágy a magyar vallási gondolatok és szimbólumoknak belső ágya eredetéről írt egy teológus, és írt egy fejezetet, amikor őseink Mezopotámiába tartózkodtak, és én visszaadtam neki, ne haragudjon, őseink soha nem tartózkodtak Mezopotámiában. Ugye a sumír őstörténettel foglalkozók nagyon primitíven valahogy úgy gondoltak, hogy őseink ott voltak, egész másként kapcsolódunk. Itt jövünk rá, hogy a legsumírabb temetőt én ástam ki Abusahranyban, 5800 éves Eridu vagy Abusahranyban temetőt. De a pasztúri lakosság fölment az iráni magas földre, és onnan bejöttek a Siungnu, a Hun törzsszövetségbe, tagjai voltak annak a törzsszövetségnek, amelynek tagjai között a mi őseink is ott voltak. Itt kapcsolódik az egyik kapcsolódás a sumér kultúrával. Nagyon gyönyörű, szépen és világosan, mert az, hogy őseink mikor lettek volna, és hogyan kerültek volna le Mezopotám, senki megmagyarázni nem tudta, csak szajkozzák, hogy őseink a sumér területen éltek, nem éltek. Egyrészt a kapcsolódás, másrészt a poszt-sumér lakosság bejött időszámítás előtt, 7.-6. században bejött, mint szkíta szitja, bejött, mint szarmata, és bejött, mint jász. Az a lakosság, és persze, hogy hozta. hoztak szókincset, persze, hogy hoztak magukkal írásbeliséget, persze, hogy hoztak magukkal kultúrelemeket, az oroszlántól, babiloni oroszlántól kezdve motivum, persze, logikus, de nem úgy, hogy ősek ott lettek volna, így gyönyörű szépen ezekből az írásokból kivilágzik. Kevésbé ismert az a iszfahani kódex, amely 1860-ban került elő Iszfahánban. Iszfahán Perzsiának, Iránnak a délnyugati részén van. Ott dúsítják most a Duránt, drukkolok nekik. Miért ne dúsíthatna, amikor Izrael dúsít, meg Amerika dúsít, meg mit tudom én Korea dúsít, meg Szovjetunió, miért ne dúsíthatna a Irán, az ősi Perzsiának az utódállama, hogy meg akarják, hogy pont Iszfahánban csinálják, ott, és mivel a korai kereszténység, a örmény grúz kereszténység, meg a alexandriai ide kisugárzott, Iszfahánban, de hát mai Irán, hát akkori Perzsia délnyugati részén, ez volt a főváros sokáig Perzsiának, Iszfahán, és ma is 10 örmény kolostor van, és az egyikben van egy csodálatos könyvtár, és ez a könyvtárban ott van egy 5. századi hun örmény szótár. Hun örmény. Az örmények leírták a hunok nyelvtanát, és leírták a hunoknak a szókincsét. És ennek ugyanebből a örmény szótárban a szerzetesek, mint nálunk a kódexeket gyönyörű szépen lemásolták, és Jerevánban, az örmény fővárosban van egy szintén 5.-6. századi másolata ennek, és van egy 9. századi fordítása, török nyelvű fordítása. Ez azért megdöbbentő, mert teljesen azonos a hunoknak a nyelvtana a mi nyelvtanunkkal, a magyar nyelvtannal. Nem tudom, van-e néked belőle, ha itt van elejéből. Nadokval itt van még egy valakinek, nem tudom, hogy kinek adjam.
Körbenézzük.
Nézzék, és akkor valakit
tartsam. Valaki
tartsam. Jó. És nem csak azért, mert teljesen megdöbbentő az, hogy a hunok, ugye régen azt tanították, hogy Magyarország ugye 3 hullámba jött be, mint Európában, mint hunok, mint avarok, hunok 361-ben, mint avarok 568-ban, 670 és 740-es években, mint Árpád népe, akiket hozzáköltöztek, 1235-ben a jászok, és 1243-46-ban a hunok. Tehát régen a magyarságot a hunoktól a kunokig számították, mi is most megint, és a Árpád népének a vonulását szokták végigkövetni, mert az 500 000 ember lévén a legnagyobb nemekben. Na, de ez mind a hunoktól a kunokig, mindegyik abból a belső ázsiai magas kultúrából szakadt ki, saját nyelve, saját kultúrával, saját élettani tulajdonsággal, és most döbbenünk rá, hogy a Iszfahani kódexnek az olvasatán, ha belenéznek a nyelvtanát, az utólag a többes szám minden ugyanaz, mint a magyar, teljesen ugyanaz, teljesen megdöbbentő módon, és így jövünk rá arra, ugye, hogy kétféle történetírás van, az egyik történetírás, azt a történészek írják, de hát a történész a szegény ember, az nem miniszterelnök, meg műanyag nomok, kis iparos, vagy gyarcsevész, hanem az egy szegény ember, aki szeretne a vajas kenyerére egy kis szalámit, netán babiát. Tehát a történészek nagy része, egy-kettőt kivéve, mindig kiszolgálta a hatalmat. A monarchiát, a bolsevik hatalmat mindig kiszolgálta. És másik oldalt van egy történelem, egy olyan történelem, amit az emberek régen kukoricamorzsolás közben, vasárnapokon, a jurtokban este, a szabad időkben elmondtak, ami ott van a mesevilágunkban, mert a mesék, a magyar mesék, az egy csodát, nem gyerekeknek íródtak igazán, minden mesének, minden tulajdonképpen ilyen mondának van egy csodálatos történelmi háttere, ami felnőtteknek szól. Az egész mesevilágban megőrződtek ezek az elemek, amik tulajdonképpen a történet, a mondavilágunkban, a csodálatos mondáink vannak, és ebben a történelmünk, az őstörténetünk benne van, kezdve az egész tündér világtól, meg az életfa, és a hetes szám, és a mondani valónak benne van, és mindig ez a nép száján, a hagyományokban átöröklő történelem igazolódik be. Mit mondtak a székelyek mindig? Attila hunyainak az utódai. És most, hogy meg ezt csomagkörösön adta ki ezt a baj, annyit egyelőre a Detre Csaba volt ott egy ilyen kongresszuson ennyit, de ez majd ők ki fogják adni a teljes csomagkörösön, Magyarországon nem adják ilyen. De amúgy nem olyan egyszerű ezt a hunoknak a szótárát kiadni, mert a hunoknak volt 27 mással hangzója, és mindegyik mással hangzónak a ligatúra, tehát a hangzás révén volt 5 változata, tehát 110 hangzása volt a hunoknak. A hunok 110 hangzóját a örmények átírták 52 betűre, tehát a fele már majdnem elveszett, vagy több mint a fele elveszett. És ezt az 52 betűt kellene nekünk 32 betűre átírni, akkor elveszik a hunok nyelvének a gazdagsága és a szépsége. Tehát hiába írjuk mi le európai betűkre a hunok nyelvének, hát csodálatosan gazdag, itt látszik, ahogy az örmények leírják. Tehát ez egy igazi jó armenológusnak kellene leírni. A Tucsek Árpád az egy örmény, kint 20 évet térített Örményországban, de ő se vállalkozott rá erre, úgyhogy ezt én úgy szeretném, hogy egyik volt a facsimilébe, tehát az eredeti látható legyen dokumentum, és másik oldal így a ejtés szerint, ahogy lehet, de hát elveszik a szépsége ennek a igazi gyönyörű hun nyelvnek. És itt tudjuk, ugye most nemrég jelent meg egy Harangozó Imrének, a Csángó kutatónak egy csodálatos, minden évben majdnem egy könyvbe, egy ilyen Csángó, moldvai Csángó, tehát ott ugye csak az északi moldvai Csángók, a többi, a középső, és már a Klézse, és már Pákó környékiek, ezek már kitelepedett székelyek. Tehát a igazi Csángók, az északiaknál leírja, olyan imádságot gyűjtött össze, hogy hogy mondják a csángókat, asztalt, a széket, a padlót, a tereszt, és ahogy ők mondják, a végén bent van ez a szedet, egy ilyen szótár, hogy nem úgy mondják, ahogy mi mondjuk, és ez a teljes szókincsük bent van az Iszfahani kódexben, gyönyörű szépen. És 2 évvel jelent meg egy itt is kapható volt székely szótár, mert a székely ember bizonyos szavakat nem úgy mond, mint ahogy mi mondunk. Összegyűjtötték, egy fiatal kutató gyűjtötte össze, és amit nem úgy mondanak, mint ahogy mi mondunk, bent van a Iszfahani a hun szótárban. Tehát itt jön össze az a történelem, hát mit mondtak a székelyek, Csaba királyfi névvel mondták magukról, és most bizonyosodik be, hogy mennyire igazuk van, igaza van annak a történelemnek, ami a történészek ellenére is viszi tovább a történelmet, a magyarságnál is ugyanígy. Na most tudnék még nagyon sokat első-ázsiai fiunkról, hunokról beszélni, de mondjuk két dolog, vagy pár dolog, az egyik az, hogy én azt a temetőt ástam ki, amit Steinauréjönnek 1915-ben abba kellett hagynia, mert a kínaiak minden európait kizavartak Xinjiangból. Ez a Dzsungá medenceben, Dzsungá kapunál van Asztana, 1200 sírt kiástunk, a Hun temetőt, Hunok vannak eltemetve, és a Hunok az az 1200 ember, olyan, mint mi vagyunk magyarok morfológiailag, és most meg elvégezték a DNS-t, meg az Y-kromoszómát, tehát élettanilag is olyanok, mint mi vagyunk. Amiből következik az, hogy az egész magyarság a Hunoktól a Hunokig, ez a belső Ázsiából, ki ebből a magas kultúrából kiszakadt lakosság, ez aki bejött a Kárpát-medencébe, meg tudott itt maradni, egyedüli, amelyik meg tudott maradni, mert innen szakadta ki például a etruszkok is, ugye most föltalálták, jött a Alieni professzor, szegény ötrekben él hogy a etruszkok is magyarok voltak, hát először is 1909-ben Sebestyén Gyula a ősi magyar írás című könyvében gyönyörűen leírja. Szóta, a Bakréjai, az Etruszk, a Magyar, a Sumér ABC-t egymás mellé rakja, meg lehet, most faximilében is többször kiadták ezt. Ott van, ők is ebből a kultúrából szakadtak ki, nem tudtak megmaradni, beolvadtak, és Itáliának őslakói lettek. A sors iróniája, hogy ezt a Beit, a fővárosukat is én tártam föl, és Cserveterit a legnagyobb etruszk temetőt is én dolgoztam föl, és nem tartom magam zseninek, egy egész egyszerű bóri biológus hullákkal foglalkozó ember vagyok, de 30 éve gyönyörűen olaszokkal leírtuk, Kis-Ázsia, Belső-Ázsiából eredeznek, élettanilag, embertanilag. Amit most az Alieni, ugye most mindenki imádta, sort által szerencsétlenek a könyvét, amúgy nagyon rossz a könyve, Teddy van Ivával, de azért, mert külföldi mondja, most azt hiszik, hogy valami különleget. Rég mondtuk, Sebestyén Gyula ugyanezt leírta. Más is, a mi 27 alap más alhangzókból 21-et ők is használtak, a ő ABC-jük is, amúgy most jelent meg egy könyvét, a feleségem írta, egy recenziót a Demokratában, ami arról szól, hogy egy római jogász, egy római joga foglalkozó jogász, hogy a római jog az etruszk alapokon nyugszik, tehát ebből a kultúrából, mert Európának nem volt jogrendje, Belső-Ázsiában volt, hát a Sionu Törzsszövetségnek olyan jogrendje volt, ezt hozták be az etruszkok, és ezt vették, hát ez a római jog alapja. Nagyon furcsa, egyre több ilyen kapcsolat jött, tehát mi bejöttünk ebből a magas kultúrából ide a Kárpát-medencébe, és meg tudtunk maradni. Amikor az időszámításunk, ja, ez egyik az, hogy ugye, tehát az iránybeliség. A másik, a nagyon érdekes gondolatok, csak úgy elkezdem, mert folytathatná az ember, hogy a dunhuangi barlang templomokban a 225-ös barlang, azt hiszem 245-ös barlangban, ugye azt Hunok építették, mert a Sejemutot ment keresztül, Sziámból indult, bekapcsolódtak a Hunok, és akkor eljutottak Indiába, Perzsiába, Mezopotámiába, és a kereskedelmi utak elején, és vagy a végén, ugye megígérték az isteneknek, és Buddának is, hogy majd, ha sikerül az út, akkor majd egy nagy templomot építünk, a buddhista templomot, csak nagyságrendileg azt, hogy 494 ilyen templom van egymás mellett, és egy-egy templomban a három nagy Buddha ül, és a három nagy Buddha ülve egy-egy Buddha Buddha ülve, 33 méter magas, egy 8 emeletes ház magassága, egy, és ebből van három, és ilyen templomból van 495, mondják el, a távolságot, mint innen Zugló, nagyságrendileg, szóval más dimenziók vannak, és ebben, ugye mind, úgy, mint régen a magyarok, vagy most is a templomokban, hogy a Kovács család ezt a üvegablakot fizette a másikat, 4 vagy 32 kis hun ül benne, ugye ezek kis pénzt adtak, és 2 nagy hun, az nagyobb pénzt ül, és ott van a körpán, kereszt, pán a fejükön, ott van az elő és az oldalt logó, ami azt jelenti, hogy egy olyan fejdísze van a hun vezetőknek, mint a Magyar Szent Korona. Ugyanilyen került elő a hun főváros Hahot vagy Huhot területén, Hahotnak írják, Huhotnak ejtik, ami múzeumban kint van már 100 éve, ugye valamelyik magyar, amerikás magyar, ha nem mondja a nevét, kiment, látott egy ilyet, rácsodálkozott, minden egyetemi hallgató nálunk tudja, 600 éve ott van a kiállításban. 2 még oda hozzáástunk az ujgur kollégákkal, Huhotban, ujgur és kínai kollégákkal, és belső Ázsiában volt az a jogrend például, hogy a uralkodó fejére egyszer tették a koronát, az képviselte a biztonságot, a maradandóságot, a jogot, a népet, mindent. És ugye amikor a zserbet visszaküldi Szent Istvánnak a hunok koronáját, ugye akkor ugyanez egyedül Magyarországon van, hogy egyszer teszik az uralkodó fejére a Szent Koronát, ugyanúgy, mint belső Ázsiában, unoknál tették. Ugye nálunk az ember megy Londonba, és a Windsori kastély királynő fölteszi, kimegy a balkonra, beül a kocsiba, fölteszi, leteszi, villásreggeli használati koronában, nálunk egyszer teszik a fejére. És mivel én úgy szoktam magyarázni a Gödöllői Egyetemen a Szent Koronatan, de hogy gondolják el, hogy a rektorok, ugye itt vannak 5 évig van egy rektor az egyetemen, a rektor jön, megy, a kiszeli marad. Ugye én 35 éve maradok, a rektorok jönnek, mennek. Tehát a Szent Korona alól is Hunadárpád házia, Hunabegyes házia, Huna, a Habsburgok kimentek, a Szent Korona maradt, tehát a biztonságot, a jogot, az összetartást hozzá köti az ország, ez a Szent Korona tan. Amúgy a 14-en itt összeálltunk egy ilyen Szent Korona tan, és hát nem is tudom minek, 14-ek tanácsa, rajtam kívül mind értelmes ember, Bakai Kornél, Fáji Árpád, Hargitai András, Jelenszki István, Káller Frigyes, Kis Dénes, Kiszeli István, Kocsis István, Makovec Imre, Melókó Miklós, Molnár B. József, Pap Lajos, Siklósi József és Szabados György, mondjuk a Pap Lajos vezetésével megfogalmaztunk egy olyan kiadványt, ami arról szól, hogy ennek az országnak nincs alkotmánya, mert a Szent Korona alkotmány 1944. március 19-én megszűnt. Ezt is neked odaadom. Igen. És én szeretek oroszlán barlangjába menni, és ezt a hirdetvény teljes oldalon megjelentettük a Népszabadságban. Döbbenve nézik. Ugye úgy volt, hogy Pap Lajossal, a szívsebésszel bementünk, hogy mennyi egy oldal fizetett hirdetés. Hát azt mondja, 280 000 forint. Miről lesz szó? Hát a Szent Korona alkotmány. Hát az 5 millió. Most mondja a Pap Lajos, itt az 5 millió. Egyel több svejcit műtők, 5 millióért műt egy svejcit, magyarit nem kér pénzt. És megjelent a Népszabadságban egy teljes oldalon, március 22-én vagy 23-án. 13-án. Ez nem baj, én nem a magyar nemzetben publikálok, mert hát az úgyis mi olvassuk. Nem, hát oda nekik olvassanak, halljanak ilyet is. Úgyhogy egyetemen is nekem az a feladatom, hogy a kétfél év alatt mindenféle vallású, mindenféle párthoz tartozó gyerekből magyart készítsek, magyart csináljak. Tehát a másik pedig a korona, a hunoknak egy fejedelmi viselete volt, és amikor a Szörényi Leventével, hát úgy írtuk, hogy ugye a zenét azt a Gyincsincsis kisasszony az a zenéből csinálta a Attila Nagy Király című rockoperát, amit én Belső Ázsiából hoztam, és akkor Kemenes Fannival terveztük mi a ruhákat. Hát úgy, hogy én adtam az ötletet, ő tervezte, szóval ez az ilyen fejedelmi többes. Semmi más nem kellett csinálnom, le kellett fényképeznem a Dunhuangi barlang templomokban a hunoknak a ruháját, színes temperával vannak festve, és azt csinálta meg a rock operában, teljesen hiteles, ott van lefestve, lerajzolva a kínaiaknál. Rengeteg festmény van a hiunknukról, vezetőkről, uralkodókról, csak én a barlang templom mi hunokat lefényképeztem, és ugyanolyan kapocsal és olyan színű ruhákkal és kiegészítőkkel, ékszerekkel tervezte meg a Fanni itt az operámat. De nem ismerte a világ a hunokat. Egész egyszerűen ma sem ismeri. Most kaptam egy US News című lapot múlt héten az Egyesült Államokból, és ott a nagy uralkodókat írják le, Nagy Sándor, Genghis Khan, Napóleon, Julius Cézár és Attila. Most jelent meg, tehát múlt héten kint az Egyesült Államokban, és leírják azt, hogy Attiláról Európa teljesen hamis képet alkotott, mert Attila volt az első évezred legnagyobb vonalú uralkodója, az Európa Unió gondolata az ő agyában fogadt meg, és teljesen hamis kép a hunok és a magyarok iránti gyűlöletből, ugye Attiláról szarvakat, meg egyebet, meg füleket, ilyen disznófüleket, meg egyebet rajzoltam, holott ugye arról volt szó, hogy szétesik a Hun Törzsszövetség 91-ben, időszámításunk után, 91-ben, azért mondom időszámításunk után, mert Jézus Krisztus időszámításunk előtt 7-ben született, azt hiszem, hogy ezt tudod jobban, de most általában 7-ben egyeztek meg. Tehát szétesik a Hun Törzsszövetség, a keleti hunok, eftaliták vagy fehér hunok bennmaradnak Ortos környékén, és a nyugati hunok eljönnek az Amudarja, Szirdarja, Jakszate csúfolyó mellékére Közép-Ázsiába. Közép-Ázsiából azért nem volt szabad Közép-Ázsiát emlegetnünk sohasem, turáni magyarságból, turánról beszélni, mert oda bekerülnek őseink, ugye, de most nem erről akarok beszélni, bekerültek őseink, és a szogdók, baktriaiak, horezmiek leírták őseinknek a magas kultúráját, öntöléses mezőgazdaságot. Ugye nekünk mindent a szlávoktól kellett tanulni a monarchikus ideológia szerint. Tehát ott vannak a csúfolyó mentén a nyugati hunok, és bejönnek a Fekete-tenger észak-keleti részére, ezért a Meotis környék úgy nevezték ezt a területet, és 361-ben a rómaiak behívják a hunokat a Kárpát-medencébe, azért, hogy a Duna-Tisza közén lévő szarmatákat és a Tiszán túlon lévő gepidákat kordában tartsák. A nyugatiak úgy írják le, most egy könyvesboltban, egy könyvnek a hátsó külborítóján olvasom, egy német nyelvű könyv, hogy Attila a borzalmas király gyerekkorában embervért ivott, és Ázsia, Afrika és Európa között száguldozott és pusztított. Szerencsétlen Attila itt született, valószínű Tápió Szent Mártonban 395-ben. Életében nem járt Ázsiában, életében nem járt Afrikában, és nem pusztított.
Vandálok a teleni biztos.
Nem, összevisz. Az Európának a történelem tudása az, jöjjön csak, teljesen primitív alapokon nyugszik, és ez egy csodálatos a hunoknak az európai megjelenése. Nem volt szabad írni azokról, ugye, hogy a hun tükrök hátán, meg a hun üstökben milyen föliratok voltak. Miről nem volt megint szabad beszélni? Nem volt szabad beszélni a belső ázsiai hunokról, és nem volt szabad beszélni az ősi írásunkról sem, amikor megtalálták az első tászok tetőit, akkor gyorsan leradírozták, akadémia kijelentette, hogy az nem is írás, nem volt nekünk írásunk. Ők egészen a mai napig is, nézzék meg, sehol tankönyve, sehol nem szó nem esik arról, amiben kihúzhatnánk magunkat, mondják el, hogy bepasszíroztuk magunkat ebbe a hurkatöltőbe, Európa Unióba, nem köcsögedni, úgyis amiben belépünk, szétesik, úgyhogy nem is távlata nincsen, ahova mi belépünk, tehát nem köcsögedezni. Ugye, de amikor ott vannak a frankok és a Franciaország, és ott van Németország, akik létrehozták az Uniót, nekünk, amikor mi bejöttünk, már 1700 éve írásunk volt, a germánoknak a rúnaírását, meg ember, nem is írás, az ilyen jelölések voltak, ember meg nem fejtette, sem a franciáknak nem volt írás, amikor nekünk már 1700 éves írásaink voltak, amiket a Kovács Imre kiadatott most belső-ázsiai fal, meg papírusz, meg egyéb írásokat, amiket el tudok. 2800-2900 éves szövegeket magyarul el tudok olvasni, mondják végig. Ezt nem mondtuk mi a gyerekeinknek, és nem tanítjuk, amire kihúzhatnák magukat. És amikor Attila ugye bejött a Kárpát-medencébe, nem Attila jött be, hanem a hunok 361-ben, és Attila valószínű 395-ben született, mert a korabeli, így 49 éves korában, 453-ban, vagy 48 éves korában hal meg, és ugye Európa jegyzi, csak mindig úgy, hogy pusztít, tönkretesz. Hát szerencsétlen Attila, amikor Katalanaumnál odavonult, és ott volt a barátja, a Mucius Aecius, aki ugye Attila Rómában nevelkedett gyerekként, és Aecius pedig Bizáncban, és ott van vele szemben, azt mondja, hogy Mucius, te is vesztenél 20 000 embert, én is vesztenék, ne ütközzünk meg. És amikor Róma alá ér, ugye akkor ugye a nyugatiak úgy magyarázzák, hogy félt a pestistől. Kijött az öreg úr, a Róma püspöke, akit később ugye római pápának nevezték, és azt mondja Attila, mert te jöttél ki, öreg úr, aki apám lehetnél, és te kérsz, nem égetem föl Rómát, és elvonultál. Szóval egy nagy vonalú ember, amikor Priscos Rétól leírja a palotáját, de ott van a kiskapu, a nagykapu, a székelykaput írja le pontosan, a kapuzábét, a palotája, ami fával volt körülvéve, és leírja az egyéniségét. Tehát a tragédiája neki is az volt, hogy meghal méltó utód nélkül, mint Szent István is meghal, meg Mátyás király is meghal méltó utód nélkül, tehát az országnak a nagy tragédiája. És valamikor, amikor szegény László Gyula bácsi élt, akkor nagy esemény volt, hogy a avarok harmadik hullámát és a magyarok első magyarok bejövetelét összevonta, hogy nagy nehézségek árán, és szitták őt, és gyalázták. Egyetlen értelmes régész volt, aki soha nem lehetett akadémikus, mert túl értelmes volt ahhoz persze. És a kettős honfoglalásról most már minden további nélkül tanítjuk, most jelent meg az egyetemi tankönyv és tanári segédkönyvem a múlt héten, megint harmadik kiadásban, ami akkreditált egyetem, akkreditált tankönyve, tehát taníthatna, lehetne tanítani, csak a tanárok nem veszik a fáradtságot. Ma már hármas honfoglalásról beszélünk. Hun, avar, magyar, Árpád népe, akikhez hozzáköltöznek a jászok és a hunok, ma már minden további nélkül, azért 35 év küszködése néhányunknak, meg sokunknak ebben Attilai bent van, de hát a Makovecztől kezdve, a Csajági György, meg a Pap Gáborék, meg az összes többiben, nem mindenben értünk, szakmailag minden részletben egyet, de mindegyik ugyanazt az épületet építi, mindegyik, egyik a zene oldaláról, másik a művészettörténet, harmadik a népművészet, a negyedik a építészet dolgában. Tehát a küzdködésünk azért eljutott odáig, hogy most már ezt ki lehet adni, ezt lehetne tanítani, ha lenne rá ember, de hát a tanárok mind végeztek a finnugó tanszéket, katolikus egyetemen nincs őstörténet, katolikus egyetemen judaisztika van, és finnugristika. Egyedül a Gödöllői Egyetemen van őstörténet hivatalosan. Kommunista rektoraink voltak, de magyar emberek voltak. És azt akarták, hogy a magyar gyerek, aki ott kikerül, két lába magyar földön álljon. Református Egyetemen sincs őstörténet. Nincs. A Károly sincs. Gödöllőn volt mindig, legnehezebb korszakban is, és most is van. Annyit mondom, hogy lehetne, de tulajdonképpen mindegyik, két dologban, mindegyik kormányfővel, vagy igen, itt ott ellentétben kerültünk a magyar őstörténetet, egész magyar történelmet, és ezzel párhuzam most csak nem olyan nagyságrendű súlyú a Petőfi ügye kapcsolatosan, mindegyik, Antal, Orbán, Hordula, a D209-es, mindegyik azt mondta, darásvészekben nem nyúlunk a őstörténet, nem nyúlunk a Petőfi ügyhöz, most már csak egy év van, két év van hátra, nem bolygatjuk meg mindegyik ide nélkül, kritika nélkül, ehhez ne nyúljunk, jó, ahogy van, gyűjtögető halászó néptől származunk, igaz, hogy azoknak nem volt a zenéje, nem 12 vagy nem 5 hangra osztottam utával, nem volt írásbelisége, népművészete más volt, élettanító, nem érdekli, jó van az eddig, ugye nem bolygassuk meg, mindegyiknek ez volt a hozzáállása, kivétel nélkül, szóval nem volt jobb és rosszabb, mindegyik ezt mondta tulajdonképpen, macerás, nem minden is. És higgyék el, pedig ez az egyetlen, ami az országnak a tartását vissza tudná adni, a büszkeségét. Én összegyűjtöttem a magyar ember élettani tulajdonságait, és most már interneten elérhető. Belső Ázsiában nagyon jó markervizsgálatok vannak, a japánok végzik, nagyon jó mitokondriális DNS vizsgálatok vannak, ezeket a természettudományos eredményeket most már nem tudják megcáfolni. Gyönyörű szépen, ugye összeraktam a magyaroknak a körvényrendszerét, a hívek, kurkok, körvényeket, teljesen egyedülálló Belső Ázsiában, nálunk 30%-ban, Európában nulla, Belső Ázsia 100%. A vércsoport jellegeinket, a vércsoport ugye például a Diego pozitív Európában csak Magyaroknál fordul elő, kinyugroknál. Nulla Felső-Ázsiában 100%. A mongolfolttal való születés, ugye a gyerekek születnek itt hátul a keresztotáján, ilyen kis barnás vagy kékes pigment foltocska van, ami a magyar gyerekek 32%-ánál megvan. A mostani divat kedvez, mert ugye van a csípőnadrág, és mögötte a pulóver csípőnadrág közötti területen, ott van a most is, amikor jöttem a metróba, valahogy fogta a kallantyút, ugye ott látom a mongolfoltot a keresztcsontájékán. A legyenben már nem nézi a fenekét, hanem a mongol fordulat. És ott 30%-ánál ott a gyerekek mongol redőnek. Ez azt jelenti, hogy 30%, tehát azt jelenti, hogy a Belső-Ázsiai jellegeinket ha körülbelül 30%-ban genetikailag meg tudtuk őrizni. És ez egy teljesen egyedülálló teljesítmény. Ugyanis mi már vegyesen jöttünk, mert azért nem úgy történik egy névvándorlás, ahogy a történészek gondolják, hogy hegyke vonagló legények vonulnak ilyen páncélos öltözetbe, lemúlva esnek helyi leányokkal, ugye ott marad egy kis vonagló, hozzák magukkal, persze, hogy vesznek föl, már vegyesen kevertem, ugye a csúnya szó kevert, amikor itt a tavasz és lámbúr és orgol, minden azt mondom, hogy keveredtünk, de hát ugye már úgy érkeztünk itt, a Kárpát-medencében volt egy alaplakosság, amelyiket beolvasztottunk, mert magyarrá tettük őket, nem csak mentalitásban, hanem élettanilag is. És akkor jöttek, külön igaz, hogy a besenyők meg a különböző keletről jött népek azért ezt a Belső-Ázsiai jellegeket erősítették, de aztán a monarchia idején Mária Terézia betelepített itt szászokat, poncichtereket, bajorokat, délszlávokat, románokat, szlávokat, tótokat, mindent, és ennek ellenére magyarrá tudtunk genetikailag maradni, és amivel nem illet foglalkozni, igenis viselkedésben is meg tudtunk maradni, ugyanis bizonyos élettani formák, ezek bizonyos kultúra, viselkedési forma, a zenénk, a mesevilágunk, a hitvilágunk, a táncművészetünk, tulajdonképpen meg tudtuk tartani a nyelvünket egy idegen, indoeurópai tengerben, meg tudtuk tartani. Hát a Ó Magyar Mária síralomban, hát hogy mikor írták, nem tudjuk, 1193-tól 1200-as évek derekáig más-más időszakra teszik. De ott, amikor a Párkányi hídon, ugye ott a Cervácius, az a három oldalú stélére, vagy négy oldalú stélére odavéste Ó Magyar Mária síralmat, 800 éves szöveg, egyetlen egy olyan szava nincs, amit magyarul ma nem használnánk. A Shakespeare drámát nem tudok elolvasni, Shakespeare angol szótár nélkül minden szó megváltozott azóta. Meg tudtuk tartani, a zenevilágunkat meg tudtuk tartani, a táncművész. Ez a kódoltság, amire most jövünk rá, a kódoltságot múltkor a kódoltságnál döbbentünk rá, hogy jön egy leányka, és kérdezem, miben halt meg az édesanyád? Azt mondja, Méhrágban 35 éves korában. Mondom, miben halt meg a nagymama? Méhrágban 40 éves korában. Megnézzük a leányka DNS-ét, ő is meg fog halni ebben 35 éves korában, megakódolva. Teljesen mindegy, hogy Coca-Colát iszik, vagy benzinből szív az országunk mellett, akik. Szóval, na most a élettani tulajdonságok mellett a viselkedési formáink is be vannak kódolva. 300 vagy 293 évig azt hiszem, addig tartott a monarchia. Nem volt szabad magyar táncot járni, igazán. Mondják, végig nem volt szabad, mert volt Schramm-Lizene, volt Walzer, volt Polka, volt Polonéz, meg minden. És akkor jön egy Martin György és egy Timár Sándor, és 20 év alatt visszahozza a világ legösszetettebb, bonyolultabb tánc, néptánc lépés együttesét, mert belénk vannak kódolva ezek az ismeretek, amik nem manifestálódnak, tehát fenotípusosan nem jelennek meg, örökítjük. És amikor egy alkalom adódik rá, akkor megjelennek ezek a jellegek. Amikor teljesen megdöbbentő volt, amikor a Sejbe Gyulával, meg egy kínai barátommal, a Chang Rei-vel, mert zeneakadémiára jártam annak idején, az volt az első végzettségem, és Kodály Zoltánnál tanultunk magyar népzenét, és a Chang Rei-vel, aki Kínában volt, ő is itt tanult, és akkor visszakerült Kínába, és kitelepítették őt, ugyanúgy, mint Magyarországon is ugye voltak a kitelepítések, ez szovjet-kínai receptre ment nálunk is, és akkor a nyugarok közé a Chilien-hegységbe telepítették, kapál, és egyszer csak hallja Jézus Mária, hát ezek az emberek azt éneklik, amit nekünk a Kodály tanárról tanított. Mm. És ő írta le először a kínai zenetudományban azt a zeneazonosságot, amit Bartók zseniálisan megértett, amikor a Jürgöknél gyűjtött zenét 1939-ben, és akkor megírta, már New Yorkban jelent meg ez a könyvben, hogy megírta azt, hogy a Belső-Ázsiába kell lenni a magyar népzenének a gyökere, de nem a tibeti, nem a mongol, nem a kínai, ez a három határ, ugye mongol, kínai, ezek is bentató zenék, hanem bent kell lenni valahol Belső-Ázsiában. És akkor hazahozom ezt az egyik énekest, a Jincsincsis kisasszony, és elénekli itt a zenetudományiban a magyar népzenének a szubkusát. És akkor most visszaküldtem, és most a 32 lyukar balladát, a lyukar balladát azt jelenti, hogy a lyukarok elszakadtak a selyemúktól, újmúroktól, és 10.600-an ott élnek a Chilien-hegységben, Tibet és a Gobi határfelett elénekli, vagy elmondja, összegyűjti nekem az egész magyar ballada világot. Szóval ezek most a egyetemen a tanszék, a török tanszék, ugye egy nagy bolsevik tanszék, ő egyszerűen elkezdte, lefordította, követ három éve adták ki a Belső-Ázsia török népeinek a mesevilágát. Nagyszerű nép, bemutató, könyvbemutató, minden, csak a ezek az emberek nem ismerték a magyar mesevilágot, és a teljes magyar mesevilágot fordították le Belső-Ázsiai török népeinek a mesevilágot. Csak a magyar mesevilágot nem ismerték, ismerték volna, akkor nem adták volna ki, hál' Istennek. Ugyanaz a tündérmesék, a hétfejsár, a hétpróba, az életka, a csodálatos mesevilág. Hát én folytathatnám a beszélgetést, mert hát nem előadás, egy beszélgetést. Itt arról van szó, hogy a Belső-Ázsiában mi ebből a nagy belső-ázsiai kultúregyüttesből szakadtunk ki. Bejöttünk több hullámba, Kárpát-medencébe meg tudtunk maradni. Ha honfoglalást vesszük alapul, akkor 1100 év óta félmillió ember, 30-szorosára megsokasodva meg tudtunk maradni. Ugyanebben az időben, a 9. században Franciaország területén 7 millió ember élt, és ma csak 58 milliónyian vannak, 9-szeresére se tudtak megsokasodni. Mi meg tudtunk maradni, meg tudtuk tartani élettani tulajdonságunkat, kultúránkat és nyelvünket, és meg tudtunk tapadni ebben a Kárpát-medencében, és hát jó, most ugye választás után az ország kesereg. Én csak optimista vagyok, mert egy nép, amelyik tulajdonképpen 361 óta, amikor bejöttek a hunok, azóta a mai napig 30%-ban még tudtuk tartani genetikai, DNS tulajdonságainkat, amit hoztunk, annak a népnek egyedül táblata van ebben az Európában. És hát ezt szerettem volna elmondani, a kulcskérdés mindig a hunok voltak, mert a magyarokról azért nem a őseinkről, viszonylag kevés szó esik, már amikor a Türk-törzsebességből Onogur, Gurhanyi, Lovas, Onogur, Tíz Lovas névén kiszakadunk, akkor már szó esik, és különösen Közép-Ázsiában a baktriaiak, meg a szogdok, meg a Kaukázusban már a világosító gege, már ír rólunk, de mi bent voltunk abban a Siumutőr-szövetségben, annak voltunk, a őseink annak voltak tagjai, amelynek különböző magas kultúrájú más népek is tagjai voltunk. Azzal a írással, azzal a kultúrával jöttünk mi be, és meg tudtuk maradni. Hát ezt szerettem volna elmondani. És én azt hiszem, hogy ilyenkor kérdezni szoktatok, nem? Felelnék?
Ilyesmit. Itt a sarkon.
Tessék.
Én egy sarki vagyok. Két dolgot szeretnék kérdezni, az egyik, illetve jó kérdezni. Az első kérdés az, hogy mitől van még mindig ez a nagy félelem, illetve gyűlölet a mi őstörténetünkkel szemben. Azt tudjuk ugye, hogy régen miért volt, azt is tudjuk, hogy a Szovjetunió fennhatósága alatt miért volt, de csak közel 20 év telik már el, ön többször tett rá utalást, csak az jutott eszembe, hogy itt járt Hoffár Mihály. Tartott egy előadást, hogy 20 évig dolgozott együtt Szovjetunióban, gyűjtötte a finnugor, úgymond finnugor meséket, tehát volt egy hatalmas nagy tudományos tábjuk, az összes finnugor nép hitvilágát 20 évig dolgozták föl. És itt előttünk, a hallgatóság előtt kijelentette, hogy a magyar hitvilágnak semmi, de semmi nyomát nem találta a finnugor hitvilágba, illetve fordítva.
Miért találnál?
Igen, ezt én értem. Megtartotta itt az előadását, másnap hallom a rádióban, hogy Hoppár Mihály, ugyanaz a Hoppár Mihály nyilatkozik, hogy teljes egészében van némi eltérés, de teljes egészében megfelel a finnugor hitvilágnak. Miért van ez még mindig, miért rettegnek ennyire?
A Hoppár Mihály, én nagyon rég ismerem, a Dorka lánya az én lányommal együtt járt iskolában. Nyilván azért nyilatkozott a Mihály a rádióban, mert akkor zajlott le
a kongresszus,
hogy ő lett a néprajzi, akadémiai néprajz tudományi intézet igazgatója. És nyilván valamit kellett neki adni valamiért. Ugye, nekem soha nem kellett adni semmit, mert nekem van kint egy intézetem az Egyesült Államokban, a Berkeley Egyetemen. Én megkaptam érte az Egyesült Államok Éri Akadémiájának a nagy díját. Engem nem köt semmi, nekem nem köt senkit kiszolgálni. Most is három egyetemen tanítok és FVM-ben. Népfőiskolák hozzám tartozik, tehát én soha senkit ki nem szolgáltam. Na most ezek az embereknél a Mihály jó kutató, látja az igazat. Ugyanúgy szóval ő látja, amit itt elmondott, az az igaz, mert adtunk ki neki a Fullerton Intézetemben, adtunk ki neki egy sámán könyvét, amit tulajdonképpen a szibériai sámánok és a csinuk indiánok közötti hasonlóságból van szó. Szóval ez egy létező valami, csak egyet nem szabad mondani, hogy a magyarok őseinek bármi köze lenne a szibériai sámánokhoz. Én is jártam köztük, én is fényképeztem, én is éltem, a magyar sámánok között is voltam. Adtam ki egy botnaptár, egy kis kínabörgő egyetemet, csak azonosságot nem kell vonni a kettő között. Na most nekünk ezeket, ugye amikor Rinchenjis énekelte ezeket a csodálatos énekeket, ezt a Zenetudományi Intézet Kodály termében vettük föl, ezeket akkor a folyosón kint jött a vikár. Jött, ment, jaj, csodál, ki ez? Megtudta, hogy mi, A vikár utána becsavarodott, két hónapig zárt intézetben volt, és azóta nem foglalkozik magyar zenevős történettel. Volt annyi tudományos kurázsi benne, ezért tartom őt nagyon nagyra, hogy rájött arra, hogy amiben egész életében foglalkozott, az egy zsákutca volt, mert hiába próbálta ő ilyen a 5 vagy 6 hanglemezen a Cserevisz meg az egyéb Mari meg különböző dallamokat a magyarral hasonlítani nem sikerült, és jön ez a kislány, és elénekli a magyar népzenét. Ugyanaz, van olyan dal, egy bölcső dal, ami ugyanaz, ami Csákóknál itt megvan, a Kalóz Zoli bácsi vett föl. Tehát ő belátta azt, hogy ezt kellett csinálnia. Én úgy voltam vele, hogy engem 56-ban halálra ítéltek, én túlvilágból jöttem, hiszen nekem nem volt mit vesztenem, én mindig azt mondhattam, amiről meg voltam győződve, hogy igaz. Na most ugye a Mihály értelmes, tehát tudja, hogy mi az igazság, tehát azért ne arra, hogy a világ a medvetor, meg a dózeanyó, meg a vejnemőnemhez semmi közünk nincsen, hát már csak ne jelentsünk ki ilyen butaságokat. Ezt ő is tudja, mert volna intelligens, viszont a vajas kenyerére kellett egy kis kaviárka, most majd amikor megvan, most már megint mondja azt, hogy semmi közünk hozzá.
De professzor, ki az ellen? Mert ugye tudtuk a Habsburgoknál ki az ellen, tudtuk a szovjet érában ki az ellen, de most ki
az ellen? A monarchiának minden török-magyar kapcsolat a monarchia végét jelentette volna. A kommunista időkben az, hogy Szovjetunió területéről származnak a magyarságok, jó, kedvencsokolom, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, oda kijártak Sziktivkárban vodkázni, minden, nagyon jó dolog volt. Most meg ugye jön a szabad elvűség, jön a szabadkőműves pápolynak a irányítása, ahol minden, ami nemzeti és múlt, azt ki kell írtani. Tehát a liberális gondolkodás, az egész Európa Unió elköré van építve. Én nagyon ellene voltam, mert pontosan látom, miért ne lehetett volna Magyarország egy független és egy semleges ország, amely teljes vízzel folyó kánoán gazdaságilag, miért kell nekünk kiszolgáltatva a mezőgazdaságunkat, mindenünket odadobni egy liberális eszmevilágért. Elmúlik el is, ne csüggedjenek. Szóval most a globalizálódó minden vezető a globalizálás felé próbálja kiirtani az emberekből a büszkeséget, a múltudatot, azért, hogy egy ilyen jó rabszolga nép legyen, aki kiszolgálja nézzék meg a mostani választást, a vidék azt a elmaradt 1 millió forintját, szavazott a Gyurcsára. Azt mondta a Gyurcsán, hogy majd kifizetik neki a fűtés számláját, távfűtést ezekben a blokkházakban, rászavaztak a Gyurcsára, ez kell. Szóval azért ezzel mi túl fogunk jutni, túl fogunk esni, ahogy Ausztria is túljutott rajta, és ahogy Franciaország is túljutott. Hát én ott dolgoztam Saint-Lizben nagyon sokáig a franciáknak, Itáliában végig a római pápától kezdve, most vissza kell menni Bagnoregióba, ott egy 12. századi templomot kell szétkapni. Ott már megint büszkék arra, hogy ők itáliaiak és a kultúrájuk és mindenük. Ez egy ilyen új gazdagságnak a jele, amely nálunk a 63 év diktatúra volt, vagy 53 év, ugye 45 és kétszer 4 év folytatólagosan. Na most ez az agymosáshoz, amikor egy amerikai elemzőt hallgattam valahol, hol voltam, és elmondja azt, hogy ugyanannyi év, 53 év kell ahhoz, hogy az ország nemzeti identitása helyreálljon, de nagyon irigyli Európát, és különösen a magyarokkal való egy interjút készítettek vele, mert a magyarságnak volt és lesz identitása, az amerikainak nincs. Az Amerika a Thanksgiving Day-től kezdve ugye nincs múltja az a jenki, akinek a szülei több mint száz vagy a ősei száz éve keresztül azt mondhatja magát amerikainak, nincs gyökere, és hát kik voltak a jenkik, hát a börtélakók meg a börtönőrök. Tehát az alja népe volt. De hát azt mondja, hogy milyen európai kultúrákat, mert ezek nyilván idő után visszanyerik az identitásukat. Most mély ponton vagyunk, ugye, amit itt előbb beszélgettünk, Magyarország különösen nagyon mély ponton van, mert azért a napám felvidék is, anyám lengyel, lengyelek azért tartva tudtak állni ideológiailag, a szlovákok, nézzék meg, minden utat újjáépítettek, minden ilyen boldogan élnek, dolgoznak, a Pozsonyban most voltam nemrég a kaszinóban előadást tartani. Mi ezzel elmaradtunk, pedig messze fölöttünk voltunk, mi múltudatban, büszkeségben, ami minket összetartott, az osztrákoknak van egy, a monarchiának, a Kriegsarchivban megtaláltam egy direktívájuk, kancelláriának, amely arról szól, hogy fölkérik az osztrák történészeket 1821-ben, hogy a rebellis magyaroknak írjanak egy olyan őstörténetet, amelyre nem büszkék. És azóta leverik, nézzük meg most is, az Orbán féle veszteség, a Rogán és a Deutsch beprogramozott két ember volt, megtiltotta a Orbánnak, hogy nemzetről, magyarságról, múltról, kereszténységről beszéljen a kampány idején. El is vesztette. El is vesztette. Teljesen méltányosan vesztette el. Egyetlen beszédével próbált ilyen közgazdasági szövegeket mondani, amiben viszont a Gyurcsánék meg a Kókáik profibak. Ezt kellett volna csinálni. Olyat tettek mellé, ugye a régi tanácsadóik, a kövért meg ezeket eltávolították mellé, hogy semmi magyarságra, büszkeségre, múltra, semmiről szó nem esett. Fönt a várban nálunk, most, amikor fönt volt, ugye előtte volt az a négy, a Nagy Gábor Tamás, a semmit nem mondott, a Fultána jött a Pokorni, ő a semmit ragozta, és akkor jött utána a Szájer, ő is semmit nem mondott, fölolvasgatott a Szájer valami úgy jut a szöveget, föláll az Orbán, valaki ott volt, abban ilyen kis töpörtyű ember, abban a pillanatban ott valaki volt, tehát egy karizmatikus ember, és a beszéde végén elmondta, hogy én egy kettős kereszt, Szent Korona országot képviselt. Először, amikor a Rogánikat nem látni, megtette a Móra kötelességét, majd átmennek SZDSZ-be, megkapják a jutalmukat, ugye nyilvánvalóan, ugye, és most ébredt rá arra az Orbán, amire mi a Százak Tanácsában őt folyamatosan most 4 éven keresztül neveltük. Szükségszerű volt, nem az. Nem keseregni kell, hanem arra kell büszkének lenni, hogy mindezek ellenére az országnak a fele körülbelül magyar és nemzeti és keresztény tudott maradni. Nem keseregni kell, össze kell kapni magunkat, mert jó, hát ki fogja tudni, majd a unokáim, most 5 éves siker unokáim vannak, majd a gimnáziumban kapnak egy piros pontot, ha meg tudják mondani, hogy ki volt 2006-ban a miniszterelnök. Elmúlik. A mi életünk rámegy, de hát mi a mi életünk, mit érdekel? Nem érdekes. Nem, ebben 3000 éve történelmünkben a mi életünk ráment a küszködésre, a idősebbeknek arra, hogy a stafétabotot az unokáknak átadják. Nekem a hivatásom az egyetem, Én nem előadásokat, nem szeretek nagyon előadást tartani, mert én úgy gondolom, hogy jó, elmegy az ember előadást tartani, nagyon kedves, jó, jó, magyarok házában ugye ugyanaz a 80 ember jön mindig el, aki azt akarja hallani, amit ő úgy is tud, ha azt hallja, megtapsolják az emberként. Én itt van nekem a Gödöllön 350, Miskolcon 320 egyetemi hallgatom, Körösi Egyetemen, tehát nekem ezek közé kell bemenni és végigvezetni őket. Tehát nem egy előadásban, hanem azért higgyék el, két fél éven át, heti 4 órában őstörténetet tanulni, készülni, az egy kemény dolog, mert én most eljöttem önökhöz, ami eszembe jutott, mondjuk azért készületlenül soha nem mentem sehova, de itten olyanokkal beszélgettünk, akik körülbelül ugyanazon az ideológiai gondolatvilágban élnek, mint ahogy én. De ha én bemegyek egy vidéki, ugye nagy művelődési házba, ahol ott vannak a masszív téglák, két hét múlva olvasom a Narancsba, amit mondtam, most már hiányolom, ha a Magyar Narancsba nem jelenik meg, amit mondok, és nekem nekik van mondani valom, és oda jönnek, hogy miért nem mondta ezt eddig még nekik senki. Tehát nekem ott van a feladatom, 120 népőiskola tartozik hozzám, ezeket pénzeljük, van egy pár száz millió forintom nekik, és ennek fejében az ősi növény, ősi állatvilágot, a magyarság ideológiáját kapják meg ezek. Tehát én paraszt egyetemen tanítok, és paraszt minisztériumban vagyok, tehát a FEM-ben. Tehát én oroszlán barlangba szoktam jól érezni magam, higgyék el. Amikor teljesen már soha ilyen dolgokról nem hallott, és akkor rádöbbennek. Hát de a őstörténetem, amely 2000-ben jelent meg, gondolják meg, hogy 2000 oldal, és 2000 óta megjelent 32.000 példányban. 32.000 példányban. Ma Moldova se jelenik meg 32.000 példányban. És az egy őstörténet, amiben nem írhatok excesszusokat, hanem csak a tényeket, mert nem is szólt, a Glac, amikor odaadtam neki, azt mondta, fölhívott telefonon, egy olyan hónap múlva, azt mondta, Pista, hát ez a magyar őstörténet, de mit csináljak ezzel a sok pénzügyével? Ugye, persze, hogy hát nekünk ez a dolgunk keményen, akkor is, ha látszólag nem mindig ma látszatja. Most egy kicsit megtorpantunk, mert nem nyertünk, nem baj az. A siker elbizakodottá teszi az embert, a sikertelenség meg megkeményíti. Lehet, hogy ez is jó volt valamire, hogy ne az Orbánnak kelljen elvinni ezt a gazdasági csődöt. Lehet, hogy jó volt valamire, csak akkor nem látjuk, amikor benne vagyunk. Utólag rendeződik. Ez az országnak van egy belegondolt genetikai, olyan domináns örökítése, amely egyetlen európai népnek nincs meg.
Kérdezhetek még egyet? Bocsánat. A professzor is említette, hogy természetesen volt itt a Kárpát-medencében egy ősnépesség. Most én mondjuk nevezem őket pannonoknak. Nem tudom, nem...
Nem, a pannon az egy név volt.
Azt szeretném megkérdezni, hogy erről az... Vannak-e régészeti emlékei, illetve csontleletei?
Mindenből.
Igen, és hogy ezek milyen embertanilag, milyen néphez tartoztak?
Milyen néphez tartoznak? Ezt tőlem azért nem kérdezzék, mert ezzel foglalkoztam egy életen át. Na most...
Azért gondoltam.
Igen, a Magyar Ember című könyvemben ez megvan, és most megírtam a magyarság antropológiáját, most fog megjelenni, pontosan végigvezetve kezdettől. Európai őslakosság volt az újkőkortól kezdve, átmenti kőkorból nincs csontleletünk, előtte pedig ami van az őskőkorból, a subajuk meg a többi az nem, abból nem lehet sokat tudni. Az újkőkortól kezdve itt mediterránok voltak, a kromanyoni, tehát a cseh erdő felől jöttek, a alpi területekről jöttek, és a kelet-európa és gyepvidékről már a bronz részkorban. Akkor elindultak a korabaskorban a hástátiak, azok Ausztria felől jöttek be a Kárpát-medencébe. A hástátiak tulajdonképpen illírek, akik dél felől, Ausztria felől jöttek be a Kárpát-medencébe, utána átszaladtak a Kárpát-medencén a kelták a Márk vidékéről, átjöttek, nem sok maradt belőlük, mert kimentek aztán Spanyolországba, és ők az andalúzok, mert a baszkokkal keveredve ott telepedtek le, meg Észak-Afrikába mentek. Utána jön a római kor, megdöbbentően semmi nyomot nem hagyott, egyetlen országban sem embertanilag. Itt volt a albán és a szír légió. Ezeket a evakuáció, tehát a 4. század végén kivonták, a katonatisztek visszamentek az impériumba, és a földesurak is visszamentek, utána jönnek 526-ban a longobárdok, a szkírek, a gepidák, a különböző keleti gótok, nyugati gótok átvonulnak, ezekből is csak kevés maradt, de van egy újkőkor óta egy
maradandó
őslakosság, amely kromanyonidokból, nordikusokból és főleg mediterránokból tevődik össze, mai napig itt élnek. Amikor a Cézzel, amikor Nagy Európa Unió felé pedálozott az ország, akkor én azt mutattam ki, hogy mennyivel vagyunk mások, mint európaiak, mint az európaiak. A szerdel azt mutatta ki, hogy milyen nagy mértékben tartozunk mi európai lakossághoz. Mind a kettőnek igaza van, csak ő ezt sarkította ki, természetes, hogy itt maradtak, ki nem írtotta őket, ez egy tanyasi lakosság volt, úgy hívjuk farming, növénytermesztő állattartó, akikre egy erős szervezettségű hun, aztán utána a avar, és utána az Árpád népe szervezettsége rájött, beolvadtak, összeházasodtak, ítélnek közöttünk mai napig. Tehát senki a hunokat ki nem írtotta, senki a marad... ugye a történelem 20 000-et írt, de 20 000 az azt jelenti, hogy nagyon sok szó, ezek 10 000 volt a sok, 20 000 nagyon, csak ilyen topoz közhely. Az avaroknak a száma, itt maradt száma körülbelül 280 000-re tesszük ma, a őslakosságát pedig egy ilyen, amelyiket az avarok így beolvasztottak, és a hunok is azt is egy olyan 180 000 körül teszik. Itt nagyjából most már megegyeznek, mert egyik részt a Kovacsevics, a demográfusok dolgoznak, másrészt a történeti, tehát annak idején a Györfi György, akkor ott van a Bartuc, az antropológus, és ott van a László Gyula, a visszaszámolva a településekből, ezek a számok most már azért úgy reálisak, és azóta is betelepültek és betelepítettek idegeneket, és ezek nem csak mentalitásban lettek magyarrá, az egész főúri garnitúra, a Grassalkovicsról kezdve mindenki, vagy délszláv, vagy germán, vagy szász, vagy valaki volt, magyarrá lettek, és genetikailag is meg tudtuk őrizni, mert egy keleti génállomány dominánsabban örökített, mint egy elfáradt indoeurópai. Ezt, amikor ez a 1 400 000 emberen a nagy európai DNS vizsgálatot végeztük, ezt nem én mondtam ki, hanem a Stefanskyval mondattuk ki a Varsói Egyetem rektorával, meg a Utrechti Egyetem rektorával, hogy a magyarság genetikailag egyedülállóan meg tudta őrizni belső ázsiai jellegeit, és hát megjelent a világháló rajt van, a Science-ben, Nature-ben megjelent, tehát a világ legtudományosabb lapjaiban. Itt A Hitvégiegon a Genom című könyvben megírta ugye, a genetikusoknak, a Raskolnak, meg a Véres Juditnak a írását, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz. Ez a világhálón elterjedt teljesen, úgyhogy az én őstörténetem rajt van angolul a világhálón, és ebből írják a magyar történetet, meg a lexikonokban most ebből rakják. Akadémia ele van késve ezekről, ugye, mert ők csak a rangkorságét szaladnak, meg a semmit nem csinálnak, mi meg dolgozunk. Nekünk ez a hivatás jutott, ez egy hivatás. Ez jutott osztályrészről, és ezt kell csinálnom. Tetszik, nem tetszik, tetszik. Ugye, csak nekünk ez jutott, idős korban én nyugodtan dajkálhatnák unokákat, meg állhatnék lecsópaprikáit sorba a húzókocsimmal a Fény utcai piacon, de nem teszem, nekem ez a dolgom, mert nekem ez jutott, mindenki számot vett egyszer életéből, én annyit kaptam, ugye a föld népeinek, azért kellett megírnom nekem a föld népeinek az 5 kötetét, hogy térbe időben be tudjam tenni a magyarságot Európába, Ázsiába. Higgyék el, aki nem ismeri azoknak a területeknek a múltját, amelyiket átvettünk és ahonnan eredünk, nem lát térben időben. Tehát én először ugye én Amerikában Amerikát tanítom. Amerika népeit, az Egyesült Államokban, és Amerika legrégebbi emberét, a Lagoa Santáit én ástam ki. Tehát, ha nekem ott van egy hitelem, és itthon van a föld népeinek a 5 kötetével egy hitelem, akkor tőlem elfogadják a magyarságot is. Csak így lehet belevágni, amatőr módon nyelvészkedni mindent. Itt van a probléma, hogy annyi, de annyi selejtkönyv van a könyvárusoknál, amelyik kicsit félreviszi a jóindulatúak, de félreviszi a tudomány. Ugye, amikor itt találnak itt-ott korongokat, tortozni, meg egyéb föliratokra, ugyanolyan nem azt magyarázzák, hogy ezek a népek itt bejöttek és nem tudtak megmaradni, és beolvadtak, hanem azt kezdik magyarázni, hogy a magyarok nem is jöttek, hanem már itt voltak a Kárpát-medencében, bizonyítja ez, nem bizonyít semmit, az, hogy bejött és nem tudott megmaradni, felszívódott, mi bejöttünk és meg tudtunk maradni. Ez a történet. És mindazok a népek, amelyek ezzel a kultúrával rendelkeztek, felszívódtak, nem tudtak Európában gyökeret venni, mi az egyedülig megmaradtunk, és mai napig képviseljük ezt a gondolatvilágot, ezt a kultúrát, ezt a zenét, ezt a mesevilágot, ezt a hitvilágot, ezt a írásbeliséget, és mindenestől. Szóval erről van szó. Hát én azt hiszem, hogy elkezdtünk, de te vagy itt a főnök, nem? Akkor valami
egészen rövid kérdés. Én megkérdezi egészen rövid kérdés, mert praktikista vagyok, hogy ez az egyetemi tankönyv, amit ön említett, hogy ez már az őstörténetünkről szól, itt van, ami...
Ez a magyar nép őstörténete, ez a címe.
Ez a címe, és ez hol kapható?
Mindenhol kapható. Tulajdonképpen ezen a héten én tegnap hoztam el ez a Kard és Joga, tehát a Magyar Ház kiadása, ez is
Magyar
Ház kiadása, 2 év alatt ez a harmadik utánnyomás. Ez tegnap hoztam el, múlt hét végén szállították, megint el fog fogyni. Ez egy olyan...
Ez a mindenhol kapható, gondolom ilyen, hogy a Magyar Házban is kapható, illetve könyves moldi forgalmazásban is kapható, mert ebben nem vagy olyan biztos, hogy az Alexandrában nem egyébként.
Az Alexandrában nagyon sok hiszeli könyv van, az őstörténetem ott van, Amerika, Ausztrália ott van, a magyarság antropológiája ott van, sőt, múltkor láttam kitéve a magyar nép őstörténetét a Rákóczi úton a Libribe. Egész egyszerűen ezzel ütöttük mi át a püskiféle embargót, mert ezek a könyvterjesztők rájöttek, Nincs elvi dolog. Amit el tudunk adni, amiből money van, azt eladjuk. Ők is eladják, ott láttam.
Akkor még egyetet kérdezem, gondolom, hogy önnek van honlapja.
Nem? Van.
Igen? Akkor szeretném megkérdezni a honlapnak.
www.kiszeli.hu.
Ennyi. Hú, de bonyolult, jó? Nagyon nehéz. Köszönöm szépen,
csak azért, mert akkor az ember át tud menni.
Ott rajt van az irodalom, rajt van a család, igen, rajt az van az őstörténet, a tankönyvnek egy változata rajt van, ami levehető és tanítható, mert akreditál, ez van rajt. Ez jó 300 oldalnyi az őstörténetből, és persze, hogy van. Én utálom a számítógépet, utálom a hunkofont, ugye ezt a hunkofont, és utálom az autót. Ugye én mindent, ami ilyen modellnek tűnő, én ezt utálom, de mindegyikkel dolgoznom kell. Ugye én az unokáimnak nem engedem a kintobozt nézni, ő ne nézzen, ők olvasnak, leülnek a hangversen zongorán mellé, zenőnek, fugoláznak, zongoráznak, mesekönyvet olvasnak. Én megtanítottam egész korán sielni, úszni ezeket. Én ebből a modern világból, ami van, én ebből olyan távol állnak tőle. Persze, hogy egyetemi hallgatóimnak mutatni kell, hogy én is kalózkodom az interneten, és ide, de utálom, hidd el, mert devalválódik az ember agya, mert csupa felszínes ismeret van rajt. A tévében ugye a brutalitás ömlik, és mindegyik mögött ott van a hátsó szándék. Egyedül a Péter Falknak van egy öreg felesége, meg egy Bassett hundja, az is magyar származású, ugye, a Falk Miksának a unokája. Igen, hogy nem?
Ki nem magyar származású?
Persze, az összes többinek nincs felesége, itt valakivel összeáll, azt szereti magáévá teszi, mind csupa mocsokat, egész tudat alatt. Az ember nézi a krimit, én azért nézem mondjuk a helyszín előket, mert ez egy szakmai dolog. Első 5 percben van 2 hulla, hát én egész életemben azonosítottam a hullákat, meg ilyen. Tehát igen, de mögötte mindegyiknek ott van egy szabados élet, ugye amikor hős az, ha valaki éces és abban hal meg, tudat alatt mindegyik teli van mocsokkal. Igen. A mesék is. Olyan gyönyörű népmesék van, gyerek olvassa, ízlelgeti. Én nekem már egy színész, hogy valamit nyökög a hétékeny, fölolvas egy adi verset a súgógépről, nem érdekel. Én egy adi verset előveszek, ízlelgetem, újra elolvasom. Én a könyvet szeretem, nem a számítógépet. Tényleg a legmodernebb számítógép, ami amatőrnek létezik, színes szkennertől kezdve, szóval tényleg mindenem megvan, ami modern, mert én utálom, ha már van, akkor ne amatőrködjek, de utálom ezt, mert én egy más világban nőttem föl. Én Budavárban lakom, nekem nem lakásom, nekem otthonom van, bezárom az ajtót, és nekem ott a könyvtáram, ott a hangverseny zongorám, ott van a minden szobában két óra ketyeg is üt, ugye, amikor megkérdezték így egy Gyulától, hogy mi az otthon, nem a lakás az otthon, azt mondta, hogy legyen az otthon óra, amely ketyeg és üt, legyen szakajtó, és a szakajtóban mindig legyen alma. Szóval nekem mindig van alma, húsvéti rozmarin, nem ez a Heidelberg, meg ez a Starking, hanem ugye komoly almák, ősi ilyen almavilág. Én ebben élek benn, és úgy sajnálom a következő generációt, akik ebből a gyönyörűségből, amiben az ember él Budavárában, ott minden ember szomszédul és szomszédasszony, ott nincs ellentét, ugye meg nincs mószerolás. Házamban lakik most ez a gombócska, ez a pártjelő. De nekem az sem miniszter, hanem amikor ugye most hiszem, valamelyik nap tízezrestől mondom, Jenő, válts föl, mert a postásnak nem tudok visszaadni, szomszéd uram, mindenki, nem érdekel, milyen párthoz tartozik, mit csinál, milyen vallás volt, mindig mindenki szomszédul, szomszédasszony, szeretjük egymást, ugye. Én ebben a világban élek még. Ez egy idegen világ, és nagy megvetéssel fogadják nagyon sok ugye, fiatalok, akik ugye járnak a diszkóba, meg mit tudom én miket, de hát ez már nem az én világ. A egyetemi hallgatóim ilyenek, mint én vagyok, így. Ezek tisztességes vidéki gyerekek, akik vissza akarnak menni vidékre, hogy a saját környezetüket szebbé jobbá tegyék. Ezek nagy rész. Nem ilyen bizonyos...
Nem láza gyerekek.
Nem láza gyerekek. Nekem ez az én kis világom. És az ember, ha meghal, hát három módon él tovább az ember. Alkotásokban, utódokban és tanítványokban. Nekem mind a háromból adatot.
Azért még egyet megkérdeznék, és aztán már többet nem kérdezett, mert engem izgat a zene, és ugye hallottam ezt a Bodály teremben való felvételt, ezzel a újgúr hölgyel, jól emlékszem, jövő egy oldalom, hogy...
Meg van szalagon, nem küldje?
Hát azt nagyon megköszönöm.
Volt egy címet, leírja,
és... Nagyon szépen köszönöm.
Neked megvan, biztos megvan.
Igen.
Hogy a nevelés a környezet hatása az emberre. A környezet hatása. Ugye nem az a nevelés, amikor idomítom a gyereket, hogy jobb kezedbe fogd a kést, meg a villát, meg ezek ilyen pavlovi reflexek. Az a mennyezet, a csillár, az óra, a millió kilép, a légkör, a ház, a szomszédok, ez neveli az embert, nem a lidomítás. Az ember olyanná lesz, amilyenné környezete teszi. Akinek ugye ott vannak össze-vissza ilyen gyerekek, olyan egyik szülőtől, másiktól, akkor fotanyuka, fotamama, nagymama, minden össze-vissza gyerekek, azoknak az élete zűrzavaros lesz, így szóval...
Igen, ez így van. Engem nem kell meggyőzni, első kerület is vagyok, ugyanebben a szellemben éltünk.
Ugye, hogy azért van egy szellem is.
Hogy hát, szomszéd azt mondja,
szomszéd uram, igen, és...
Igen.
És Norka bejön hozzám a szomszédom, és azt mondja, hogy Pista, van egy kis tésztád?
Igen.
Mondom, van. Ismerős is. Van egy kis mákod, mondom, az is van. Mit akarsz? Mákos tésztát, a vizet már föltett.
Ez is
ismerős. Hát Németországban ezt megtenném, akkor úgy mondanám, hogy ha nincs tésztája, akkor ne vigyen meg minden, ugye.
Igen.
És minden hallgatómat ki tudom küldeni fél évre külföldre. Amúgy, hogy kicsekedjek, ugye Angyán tanszéken vagyok, és 65 helyünk van, és 940 jelentkezőnk volt a 65 helyre, és Magyarország legmagasabb pontszáma, amilyenk volt. Úgyhogy, mármint ennyit a gyerekekről, mindegyik gyereket ki tudom küldeni. Általában Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába küldöm őket, és 10 év óta ugye 650 gyerek ment ki, mind a 650 visszajött. Egy sem maradt kint babysitternek, és aztán ugye minden oda hívják a babysitternek a magyar lányokat, ahol van egy fiú, aki egy egészséges nőt szánt a család neki, aztán magáévá teszi, és ott maradt. Hát ugye angol receptet, mint melyik újságban is angolok hozták, ugye, hogy hogy kivétel nélkül, ugye ez a régi recept, olyan címszó alatt, hogy megtanuljon a kislány angolul, olyan címszó alatt indult magad. Na de mindegy, és ezek a gyerekek megtanulták azt, hogy ott van pénz, van lehetőség, de itt van annyi kedvesség, szomszéd, nagyi, unokatesó, barát, ami ott, és megtanulták itt a szegény nyomorúságot is megbecsülni, és a szépet megtalálni, abban, amiben ugye jön egy német, azt mondja, hogy surcig, az is sémig, ez minden, ugye nem ezt látják a gyerekek, mert az, hogy mi egy háborút vesztettünk, és utána megint diktatúra minden, erről nem tehet ő, és az ország sem tehet. Tehát egész egyszerűen ők megtanultak intelligensen magyarok lenni. És én ezért vagyok optimista, mert ezek lesznek a jövő generációban. Köszönöm szépen,
elvesztettünk. Jó egészséget!
Én egészséget nem foglalkozom, mert ha elmegyek orvoshoz, mit mondana életkorának megfelelő? Hát ez nélkül esni. Hát nyilván megnő a pénzolóan, miért ne nőne, a koleszterinem nem, mert gyógyszalonnával levittem teljesen.
Igen,
a szalonna is, a kenyérszalonna is, a lánytojás, tojás leviszi a
koleszterinem. Ettől szokták eldiltani az embereket.
Igen, orvosok nem tojás, most már rajt van interneten mindenütt. Én megelőztem koromat, amikor magasabb volt a koleszter, mondta a Kovács Gergely, hogy hát a szalonnát, ugye, mert megemeltem szalonna adagomat, egy év múlva visszamegyek, azt mondja, nagyszerű, hát betartotta, mondom, azt, hogy a szalonna, nem a béken megérdülő fineszek, az a jó kis mangalica kenyér, az a jó sózott, jó füstölt azokat, és a gyerekgyógyászatban most jelent meg valamelyik hónapban, hogy a étvágytalan pici gyereknek megreszelt kenyérszalonnát kell adni, egészséges és étvágy csináló. Én a lányomnak, ugye úgy volt, hogy amikor megszületett, akkor a feleségnek sokáig nem volt gyerek, és akkor nyomták be a sárgatesthormont, ahogy szokásos, ugye az mindig úgy van, hogy a gyerek megszületik, anya meghal, használ mirigy rákban, sárgatesttől, és utána ugyanígy lett, kapott egy használ mirigy gyulladást, tájogott, és 8 hónapos volt a gyerek, amíg feleségem hazajött a kórházból, és én hordtam neki 2 helyről az anyatejet, aztán 5 hónapos korában megreszeltem neki szalonnát, lilahagymával, ette, így meghizakodott, megnőtt. A többi anya ilyen milúban, meg milúmil, ilyen kecske ételeket vásárolt, nagy pénzeket, minden. Mitől van a kiszeri kislánynak, Noéminek, ilyen jó színe, minden. Nem mertem mondani, hogy szalonnával ezeket. És hogy a nevelés mit jelent, ugye ő kormányfőtanácsos lett a Orbánnak, államtitkára, most rúgják ki, ugye, mert hát most gyesen van, ő hozta azt a rendeletet, hogy ikreknél 6 évig maradhat gyesen, és akkor egy hónapra rá terhes lett ikrekkel. és utána le, de mindegy, ugye, és mindig jártak előbb Szentendrére, aztán Alagra, kormányülésre, és ott kaviár, meg ládacot, a lánya mindig szúrt, mondta a pincének, már tudta, hogy vagy egy jó pörömbörköltöt, vagy egy pacalt hozzon. Ugye nem ilyen kecske ételeket evett soha, és most is, ugye. Nagy lakli, most oda vettem a Agrárszakoktatási Intézetbe hozzám, jobb tanácsosnak, és tanít az egyetemen, nem kerülheti el a sorsát, nem akarta csinálni, ugyanott tanít, ahol én nagyon jól az elő, szeretik minden. Ugye ez a környezet hatása a gyerekre. Olyanná lesz, lesz, amilyenné válik, nem amilyenné tetszik. Amilyen, amit lát a barátok, a környezet ilyenné válik. És hát most teszik ki nyilván a legyárvegyes, mert hát azért nem akar. A közben nem, a Gyurcsán nem tudta, hogy ő ki, és hát látta három diploma, négy felsőfokú nyelvvizsga, kinevezte a miniszterelnökség államtitkárával. Úgyhogy most ott van neki 900 000 forint fizetése, én tudok adni neki 250-et, de nem ment vissza hozzá, és ha most lejár, akkor kihúzják nyilván. Nem baj, boldog ember lesz, mert tanít, és értelmes dolgot csinál. Ugyanolyan lesz, mint mi, boldog, és megelégedett, mert egy családban nő föl, ahol mindenkire számíthat. A család nálunk egyben van minden. Ez is az ember dolga, hogy ezeket átadja az utókornak. Jó, hát én köszönöm, hogy elbeszéltek.
Mi nagyon köszönjük. Köszönjük
szépen. Titkos dolgokat hallottál.